Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyelsorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, szép napot mindenkinek, aki most csatlakozott a Millás reggelihez. 8 óra 11 perc van, és november 19-e kedd. A stúdióban Ács Gábor.
És Kántor Endre. És a hallgatók előkerült például... Le Papa,
igen.
Morgan Kehes Freeman.
Hát látszik rajta, hogy ő is megsínlette ezt az időszakot ezzel a náthás korral, ami sok mindenkit megtámadott.
Elküldte a gyógyszeres dobozát, úgyhogy igen. De jó, hallottam, hogy Maci kollega is kb. Hetek óta ugyanaz
igen,
a
hangon. Az a helyzet, hogy ebben téged okol. Tehát igen, azt mondta, hogy te vagy a vírusgazda, és átadtad neki. Igen, mert a múltkor azt mondta, hogy rosszul érzed magad, és fáj a torkod.
Hát fél napig.
Igen, de pont elég volt, mert találkoztunk egyszer, kezet fogtatok, és azóta téged okol.
Én nem fogok vele kezet, biztos, hogy nem fogtunk kezet. Ez nem lehet ok.
Na jó. Na, van-e még kamu üzenet? Nézzük meg akkor azt, hogy Messengeren érkezett-e valami. Igen, Petrától is érkezett üzenet a gyógyszertémánkhoz. Köszönjük szépen. Azt mondja, hogy az izomvesztés és a gasztroparézis túladagolás nélkül is jelen van a szemaglutidnál. Félreértés ne legyen, fontos a táplálkozás, de ha nem megy közben konditeremben, mérleg kisebbet mutat, de izomból. Igen, köszönjük szépen ezeket, illetve a 150 ezer szépkártyára kiad ennyit. Én jól keresek gonosz multinál, és havi 35 ezer a szép. Igen, de ugye ez egy támogatási rendszer, amit a szépkártyára tudnak majd adni a cégek, tehát így működik, nem csak a hirtelen a saját kasszából. Úgyhogy, és köszönjük szépen Istvánnak is az üzenetét.
Az Ozempic ügyben a hallgató azt erősíti meg, hogy igenis van hiány. Apám 80 éves és súlyos cukorbeteg, de nem jut hozzá a gyógyszeréhez, mert a patikákban hiányzik a fogyni vágyó cicababák miatt, írja ő szó szerint. Magyar rendszerben biztos, hogy hozzájutnak ezek az emberek, akkor is, ha receptre kell kiváltani. Tehát van ilyen nálunk is.
Ha három orvos vizsgál meg három beteget, az azt jelentheti, hogy 9 különböző vélemény hangozhat el.
Millás reggeli.
S ahogy bearangoztuk, témánk többek között az új hír az Autóvalisz házatájáról. Itt van velünk a stúdióban Ormosi Gábor, az Autóvalisz NRT vezérigazgatója. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Na hát ugye most olvastuk, hogy a cseh piacon működő Milan Král Group 100%-ának megszerzéséről is megállapodtatok, tehát ezt már nagyjából megszoktuk, hogy amikor itt jársz nálunk a stúdióban, akkor van egy újabb bejelentés, igen, de ugye ez nem egy titok, hanem folyamatosan közöltétek, hogy a stratégiába ez benne van.
Így van.
Mit lehet tudni
kezdjük
erről?
Kezdjük a gyors jelentéssel, és épüljünk rá az akvizícióval. Igen, kezdjük a gyors jelentéssel, bár ugye a 20%-os növekedésen már senki nem lepődik meg, hogy ez nagyjából ez összhangban van a tervekkel, ugye?
Hát a tervekkel összhangban van, azért a piaci helyzet nem ennyire rózsás, valóban rossz híreket kapunk ugye folyamatosan az európai autógyártókról, a kínaiak visszahúzódásáról, a piaci elköltető jövedelemnek a csökkenéséről, inflációról, tehát ezek ellenére azért azt gondolom, hogy a 20%-os növekedés az igenis dicséretes, és már csak azért is, mert ugyan mi mindig bejelentünk valamilyen tranzakciót, de itt tranzakció nélkül organikusan is 16% körül növekedett az értékesítésünk, egy olyan 5-6%-os piaci növekedés, átlagpiaci növekedés mellett. Tehát ezt csak azért akarom kiemelni, mert tényleg azt gondolom, hogy nagyon nagy teljesítmény
ez hogyan? Ez miért? Tehát tényleg ez min múlik?
Hát a kollégáimon, itt most nem tudok mást mondani, tehát azt gondolom, hogy a cégeink struktúrája, felépítése, stratégiája, piaci ereje, az folyamatosan erősödik, és ezt egyébként ez a növekedési stratégia az csak támogatja, erősíti, és hát ebben időnként valóban lubickolnak a kollégák, nagy köszönet nekik érte.
Hol tart egyébként most az export arány? Mert ugye az elmúlt időszakban azért főleg a külpiacokon
terjeszkedtünk. Ez megint csak a stratégiánk egyik eleme, hogy magyar piacon azért igen jelentős súlya bírunk már ugye mind a három üzletágunkban, jelen vagyunk, teljes körét lefedi a magyar piacon az Autovarisa tevékenységek körének. Ezt nyilván exportálni szeretnénk, kifektetni, és hát az egész régióban ezt a konszolidációt hasonló terjeszkedési elvek mentén megoldani. Úgyhogy az, hogy most már tartósan 60% körül van a külföldről származó árbevétel, az a tranzakciók ellenére is igaz, tehát amikor hazai tranzakciónk van, akkor is ezt ellensúlyozzuk, és cseh, szlovák, román növekedésre tudjuk ellensúlyozni most éppen.
Uh-huh. A devizahatás akkor alapvetően a pénzügyi eredményre pozitív ez alapján, vagy a forint gyengülése miatt?
Hát mi importőrök vagyunk ugye alapvetően, úgyhogy nekünk éppen az annyira nem segít, hogyha a forint gyengül.
De az itthoniban nem, de mondjuk a külföldi
ott viszont működés. Ugye euróban adunk el, vagy hát gyakorlatilag stabilabb korona euró árfolyam mellett adunk el, tehát ott tudjuk kezelni az árfolyam kockázatot, legalábbis hosszú távon. Rövid távon azért ez például egyébként pont a negyedéves jelentésünkben is negatív hatása volt az árfolyam emelkedéseknek, és hát nyilván valahol azért mégis az árak, tehát a kiskereskedelmi piaci árakban gyűrűzik be előbb-utóbb úgyis a devizahatás is, tehát az a kérdés inkább csak, hogy melyik időszakban szűkülve éppen tágul a
egyébként melyik a
is?
Nehezebb piac, meg könnyebb, egy jobban működő, jobban hasító piac. Na, magyarról beszéltünk, hogy az viszonylag nehéz.
Igen.
De akkor kik működnek jól, vagy volt ebben változás az elmúlt negyed évben?
Nagyon tipikus változás most nincsen, trendszerűen egyébként a cseh piac az egyik legjobb a régióban. Nyilván a lengyel piacot mindenki irigyli nagyságrendje miatt, szemben viszont az egy nagyon kompetitív piac, mert ott tényleg a nagy globális szereplők mindegyike is aktívan részt vesz. A cseh piac ebből a szempontból egy méretes, ugye a magyarinál nagyjából kétszer nagyobb új autóértékesítéssel bíró piac, ugyanannyi lélekszámra, tehát egy költésében nagyobb, erősebb piac.
Ez régóta így van? Ez egy tartós tendencia? Vagy ez,
hát
vagy miért?
Igen, ugye.
Mert azért azt gondolhattuk volna, hogy oké, hasonló fejlettség, de azért a cseh fejlettségi szint magasabb.
Régebb óta így van, és talán egy kicsit magasabb. Más a szerkezete, mert ugye itt, amikor a öngondoskodás és takarékossági mutatókat nézték, akkor a cseh piac inkább a németre hasonlított ebből a szempontból.
Autó szempontból is a német piacra hajaz, magasabb a prémium arány, magasabb a magas felszereltségi autóknak az aránya, még a flotta márkák esetében is, tehát egy...
Átlag életkor is gondolom alacsonyabb, meg korábban váltanak.
Az autóknál így van. Hát közel van a német piac eleve, tehát a használt autó hatás az még élesebb, mint Magyarországon, bár azt gondolom, hogy itt is, meg Romániában is nagyon jól látjuk, hogy ugye működik az országok közötti használt autókereskedelem. Tehát igen, ez egy jobb piac, egy magasabb margintartalmú piac. Egyébként ugye abban a szempontból is egészségesebb, hogy nem annyira főváros központú, mint mondjuk Magyarország. Tehát itt ezek a régiók, ahol ugye jelen vagyunk, ezek önállóan értelmezhető nagyságrendű piacok.
Ha az üzletágokat nézzük, akkor melyik hozta a legnagyobb növekedés, melyik volt az, ahol esetleg többet vártatok? Aha. Hogy néznek ki ezek?
Most az első 3-4 évre kérdezel, akkor a nagykereskedelem is nagyjából szinten tudott tartani, de ott a előző évben volt egy akkora bázis hatásunk, amit nem tudunk egyelőre még ledolgozni. Magyarul trendszerűen növekszünk, de a 23 első negyedéves kiugró teljesítmény az egyelőre magasabban van, mint amit idén hoztunk, vagy hát nagyjából ugyanazon a szinten, ugye kiskereskedelemben viszont ezt a 16%-os növekedést tudtuk hozni, összességében 123 milliárd forintos árbevétel mellett. Itt szintén volt egyébként egyedi hatás, tehát az első negyedében voltak olyan japán márkák, amik nagyon megtolták az értékesítést, ebből mi is tudtunk részesedni, és hát a második, vagy pontosabban hát a harmadik negyedében lépett be ugye az első cseh akvizíciónk, a Stratos autónak a BMW kereskedéseinek az eladása, amihez most majd csatlakozik ugye a következő, és hát nyitottunk egy új kereskedést, ami már a harmadik negyedében is értékesített jó pár autót, ez egy Renault Dacia kereskedés Dél-Pesten.
Uh-huh. Oké, akkor nézzük ezt a Milan Král csoport akvizíciót. Ez a név. Nem lényeg, csak kíváncsi vagyok. Ő az alapító volt, vagy a tulajdonos?
Így van. Hagyományos, tipikus alapítás 30 évvel ezelőtt. egy úr, egyébként házaspárként működtették sokáig a nem csak ebből álló tevékenységeik Csehországban, Dél-Csehországban, egyébként Cseszke-Budajovicében nagyra nőttek, és hát ez a mondjuk így a korona ékszere volt az alapítónak, aki már egyébként értékesítette a többi csehországi érdekeltségét is, és ebből tudtunk mi is tranzakciót csinálni. Gyakorlatilag ez volt az utolsó csehországi érdekeltsége, most már ugye 70 fölött mással foglalkozik.
Akkor egy nagy sorbálás volt érte? Vagy hogy
volt érdeklődés.
Kicsit, hogyha háttérről pár dolgot, ha elmondhatsz, hogy ez mennyire volt nagy versenyfutás, meddig tartanak a tárgyalások, hogy az zajlik el?
Ez egy, talán ez volt az első olyan dílünk, amit sikerült éven belül, most nem vagyok teljesen biztos, de talán azt hiszem, hogy éven belül le tudtuk zárni, ami azért nem tipikus. Ami azt is jelenti, hogy tényleg volt egy eladói szándék, tehát ők tényleg elhatároztak, hogy nekik ez most már nem érdekli őket, másra szeretnek foglalkozni, és egy olyan folyamatot indítottak el, amiben mi azzal tudtunk kiemelkedni, hogy minket valóban érdekel az összes tevékenység. Kevés olyan szereplő van, és ez a konszolidációs stratégiának az egyik alapja, kevés olyan szereplő van itt a régióban, mint mi, akik minden márkával szívesen foglalkoznak, kiskereskedelemmel, szervizzel, szolgáltatásokkal, és mindezt nemzeti területeken átívelő módon. Magyarul volt versenytársunk, de csak egyes részekre több is, tehát, de azokra a részekre valójában. Mi pedig ugye az egészet tudtunk állatot tenni, és hát nyilván ez az eladónak ez a legegyszerűbb és leggyorsabb módja volt az exitnek, úgyhogy ezzel tudtunk nyerni, szerencsére nem az árral.
Aha, az érdekes. Na akkor mi van benne? Mit tud ez a csoport? Milyen márkák, ilyen tevékenység?
Nagyon izgalmas, mert négy márkát szereztünk ezzel meg, amiből ugye ez egyik a BMW, amivel a nyári Stratos autó 10%-os, nagyjából 10%-os BMW részesedés, csehországi BMW részesedése mellé tudtunk még majdnem ugyanannyit tenni akár, de emellett új márkákat veszünk fel a portfólióba, nagyon örülünk neki, hogy végre sikerült a Mercedes-Benz hálózatba belépnünk, és ráadásul nem is csak személyautó szegmensben, hanem egy új, tulajdonképpen egy új szegmens nyitunk, nekünk nem volt még ilyen, a Mercedes-Benz Truck, tehát nehéz teherautó forgalmazásába is beszállunk, ami egy más piac, egy más eladói és felvevői tevékenység is, teljesen más szervizszolgáltatási struktúrával, viszont itt egy nagyon jól bejáratott telephelyen ről beszélünk, mármint hogy ügyfélkör tekintetében, telephely tekintetében pedig pont már elindult az a építkezés és fejlesztés, ami el is készül következő fél évben, nagyon örülünk neki, tehát egy új ingatlanban, egy új, nagyon modern truck centrumban tudjuk fogadni a vevőket, és hát főleg a szolgáltatásuk terén, a szerviz szolgáltatásuk terén az ügyfeleket. És hát emellett van egy Ford tevékenység is, meg egy Opel márka szerviz, úgyhogy egy nagyon ez öt telephelyen, itt a Cseszke-Budajovice környékén, úgyhogy ez egy nagyon nagy lépés, nagyjából 2500 autó forgalmazásával egyben tudtunk egy óriási nagyot lépni.
De mondjuk a cseh piac az nem volt újdonság teljesen, ugye?
Így van, hiszen nagykereskedelemben már ott vagyunk így hosszú évek óta, a Ssangyong nagyon sikeresen tudott piaci részesedést növelni, kollégák pont múlt hónapban vették át Szöulban a Ssangyong központban azt a kitüntetést, ami arról szól, hogy a legnagyobb piaci részesedést mi tudtuk elérni bármelyik piacon összevetve, most mármint exportpiacon, és hát ez egy óriási eredmény, amit egyébként pont a cseh piac támogatott legjobban, most remélhetőleg Románia hamar utol fogja érni, de ezen dolgozunk, de, de Csehországban megvan, tehát ez a piac valóban ismerős volt, és hát a nyári tranzakció pedig már kiskereskedelemben is utat nyitott.
Ez a legnagyobb akvizíció, ugye? Igen. Értékben, gondolom a pontos érték az nem publikus.
Az így nem közvetelhető.
Jó, ellenben hogyan integrálódik be a csoportba, illetve tehát ilyenkor mi történik? Megmarad a helyi vezetés ugyanak az emberekkel, vagy kapnak innen egy főnököt egyáltalán, hogy az autóval is struktúrájában hogyan illesztődnek be ezek a cégek, konkrétan
igen.
Friss szerzemény.
Ugye egy tranzakció sosem csak a adásvételből áll, és annak a letárgyalásából, meg a finanszírozásából, hanem utána az integrációból is, amit megelőz egy átvilágítás, pont azért, hogy tudjuk, hogy mit kell majd vele csinálni, amikor hirtelen megkapjuk a kulcsot a kezünkbe az adott zárás napján. Ez esetben ebbe az egy évbe belefért egy nagyon alapos, jól előkészített átvilágítás is, szakmailag is, pénzügyileg is, minden szempontból, és hát azt tapasztaltuk, amit mondtak is az eladók, hogy ez tényleg egy 30 éves cég, nagyon jól felépítve, ők már régóta nem is Csehországban élnek, tehát egy menedzsment viszi a cégcsoportot, ezt a menedzsmentet mi meg tudtuk ismerni ez alatt az idő alatt, és valóban itt azt tudjuk mondani, nem minden tranzakciónk volt ilyen, de itt azt tudjuk mondani, hogy ez így, ahogy van, akár működhet tovább, mert minden szempontból egy jól menedzselt, jó kezekben lévő, jó struktúrát vállalatcsoportról van szó. Természetesen ilyenkor vannak azért saját szempontjaink, szinergia lehetőségek, amiket ki fogunk aknázni. Ezekre felkészítettük a saját csapatainkat is, meg a menedzsmentet is, IT átvétel, a készletek kezelése, akár a Stratos autóval való együttműködési lehetőségeknek a feltárása, tehát olyan elemek készít, olyan intézkedéseket készítettünk elő, amikkel ez még erősebb, még gyorsabb lesz. Az átvétel egyrészt kontroll szempontból, mert nyilván fontos, de ennél fontosabb, hogy üzemeltetés hatékonyság szempontból is. Úgyhogy itt, ha nem nyúlnánk hozzá, sem lenne baj, de mivel még hozzá is tudunk nyúlni, így még magabiztosabban tudjuk azt a várakozásunkat megvalósítani, hogy ez nem csak egy jól működő, legnagyobb, és egyébként marginban is egy nagyon jól muzsikáló cégcsoport, hanem ezt még jobban is fogjuk tudni működni.
És akkor további cseh célpontok megvannak már? Ha jól nézem, akkor Cseske Budajovice az a Budvár, akkor Plözen, esetleg Plözen fele, vagy Humpolec, ott a Bernard sörfőzde van. Ez egy jó szent háromságot be lehet lőni.
Hát elárulom, hogy a nyáron ezt végigjártam.
Gondoltam, kihagyhatatlan.
Még máshol is voltam, de nem akarok ötletet adni a versenytársaknak. Szóval, hogy igen, nézegetjük természetesen a cseh piacot is, ugyanúgy, ahogy Szlovéniában is gondolkodunk, meg Magyarországon is akár, de egyébként a stratégiai fókusz, az igazi erőforrásaink, a figyelmünk az már más országok felé fordul, Szlovákia, Románia, Horvátország, és hát nyilván Lengyelország előbb-utóbb, azért ott is szeretnénk nagyon gyorsan ilyen stratégiai szintre lépni. Csehországban ezt már azt gondolom, hogy nevezhetjük stratégiai jelenlétnek, de megfelelő alkalom esetén természetesen nem fogunk elugrani a lehetőség elől.
Ez hanyadik akvizíció volt? Számoljátok egyáltalán?
Hát most már így ebben a formában nem. Jó, ugye azt inkább... tudom, hogy az első 5 évben 10 tranzakciót hajtottunk végre, de az már ugye lassan az már fél éve volt, tehát mondjuk 12.
És hogy mennyit költöttetek, mennyit fordítottatok akvizíciókra, mondjuk a tőzsdére lépés óta?
Igen, hát ez is ugye pénznek nincs szaga, úgyhogy most miből fordítottuk, az ilyen szempontból nem számoljuk, de az tény, hogy a tőzsdére lépés óta azért egy közel 40 milliárd forintot vontunk be, egyrészt a tőzsdéről tőke oldalról, másrészt kötvényekből, NKP-ból, és hát más tranzakciós finanszírozásokból felépítve is.
Szóval még van még belőle, tehát akkor van még tér.
Hát egyrészt szerint... még van is belőle, mert hogy ugye folyamatosan kezd termel maga a cégcsoport is, úgyhogy nem égetjük a pénzt, hanem termeljük, és ezekre a tranzakciókra fogjuk fordítani, és hát azt gondolom, hogy a...
Csak mert most azért a finanszírozás megdrágult az elmúlt években, tehát
megdrágult, de
ilyenkor tényleg felértékelődik, hogy komoly kis termelőképesség legyen.
Ez így van, meg a mérlegszerkezetünk is, hiszen arra nagyon büszke vagyok, hogy ezt a növekedést, ugye négyszeres árbevétel növekedést, amit elértünk az előző 5 évben, azt egy erős, folyamatosan erősödő mérleg szerkezet mellett tudtuk megtenni, és ez most is igaz, tehát van még kapacitásunk további finanszírozásra, már pedig azok a vállalatok, ugye, és hát ez a nagyságnak és a növekedési stratégiánk is az egyik eleme, hogy olyan diversifikáltak, olyan nagyok vagyunk, hogy már nagyon szívesen finanszíroznak, akár helyi bankok, Csehországban is, de magyar bankok is, akik a kifektetés felé nézelődnek.
Ebben a állami programokban is lehet bejelentkezni, mert ez kiemelt szempont lett.
Nem tudom, hogy mennyire elérhető. Én is olvasom az újságokat.
Ha még csak ott tart a dolog?
De nem, csak ott tart a dolog, de majd bejelentünk mindent, amikor annak eljön.
Akkor ezzel megint előre rohantunk egy kicsit. Viszont egy némi kis ilyen utalást azért hallottunk, hogy várhatók akvizíciós bejelentések, de nem Csehországban, hanem más országokból, ugye? Ennyi, ami
igen, jól. Igen, most nem ígérem meg kivételesen, hogy idén is még be fogunk jelenteni, hiszen megvan a idei 2, ugye?
Hát, meg ugye azért már itt a finishben vagyunk.
Igen, igen, de még ez sem lehetetlen, de azt gondolom, hogy jövőre folytatjuk ezt a trendet mindenképpen.
Oké, hát gratulálunk ehhez, köszönjük szépen az infókat, és sok sikert. Ormosi Gáborral beszélgettünk, az Autóval is Nrt. Vezérigazgatójával, alapvetően ugye ez a Milan Crea Group akvizíció, de a harmadik negyedéves eredmény is szóba került. Folytatjuk most egy kis zenével, aztán utána jövünk vissza egy aranyköpéssel, majd Epic Stories rovatunkban azt fogjuk megnézni, hogy meddig lehet halogatni a vállalati website cseréjét. Hát ez szerintem egy ilyen markáns pont minden vállalat életében.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
A rovat együttműködő partnere az Euroleasing, az MBH csoport tagja. Van önnel közös nevezőnk az üzletben.
Popper Péter, pszichológus, pszichoterapeuta, író, 1933-ban született, és azt mondta, hogy talán a három legnehezebb emberi feladat: elviselhető kamasznak, elfogadható betegnek, és kellemes öregembernek lenni.
Az elsőt buktam, a másodikat még nem próbáltam, a harmadikra meg esélyem sincs.
Nem, nincs esély, nem. Igen, ez tényleg nehéz. Valószínűleg a kétharmad van meg mindenkinek. Mármint úgy értem, hogy kétharmad nem sikerül. Egyiket talán be lehet húzni. Az elviselhető kamasz az hormon. A kellemes öreg ember az élettapasztalat és emberundor, tehát az se fog működni. Tehát arra van esélyünk, hogy elfogadható betegek legyünk, de hát az meg sok mindentől függ. Úgyhogy nehéz, és köszönjük, feladta a leckét.
A rovat együttműködő partnere az Euroleasing, az MBH csoport tagja. Van önnel közös nevezőnk az üzletben.
Sokkolóak a változások? Vezetőként nem követni, hanem formálni akarod a trendeket? Valódi transformációt szeretnél, és nem káoszt? Mondani könnyű, megcsinálni nehéz. Nézz a mélyére a feladatoknak, és készülj fel a Millás reggeli Epic Stories rovatával. Lássunk egy újabb történetet a viharos vállalati hétköznapokról agilis szemüvegen keresztül.
És akkor a téma, amit beharangoztunk, hogy lehet-e halogatni, sőt, halogatni lehet, ezt tudjuk, de hogy meddig lehet halogatni a vállalati website cseréjét, erről fogunk beszélgetni. Itt van velünk a stúdióban Pászka Petra, a Magnet Bank marketing igazgatója, és Dojcsák Dániel, a Sivaforce marketing kommunikációs igazgatója. Jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Na, hát ez egy tipikus példa?
Ez egy nagy
halogatás?
És bonyolult, igen, ettől azért általában hidegrázást kap a menedzsment, amikor ezt el kell dönteni, meg meg kell ugrani, meg húzzák a döntést, hogy...
Nem biztos, kérdezzük meg, hidegrázást kap a menedzsment?
A website megújítása hogyan működik, meg hogy kell-e, meg mikor, meg meddig toljuk el magunktól?
Hát nem csak a menedzsment, hanem szerintem a teljes szervezet hidegrázást kap, amikor ezt meghallja. Hiszen ezek olyan projektek, amik gyakorlatilag a teljes szervezetet bevonják. Én nem is tudom, ilyen 20 plusz fővel futottunk, nem nagyon tudok olyan területet, aki ne involválódott volna ebbe. De hát idővel, ugye az idő vasfoga megesz minden websájtot, és akkor ideje lapozni.
Igen, amit látunk egyébként, ugye Sivaforce-ban, hogy tehát nagyvállalatoknak az ilyen frontend projektjein dolgozunk, hogy a marketing mindig szeretne ötletelni, ugye a jogászoknak mindig ott vannak a félelmei azzal kapcsolatban, hogy a megfelelés egyébként, főleg mondjuk egy banki, telekommunikációs, vagy szabályozott iparágakban, az mindig az egy top issue. Aztán ugye van egy másik dolog, hogy az ügyfelek hogy viselkednek, hogy a sales egyébként mit tud csinál.
Megjelennek a versenytársak, különböző külföldi mindenféle ilyen felborítók, akik olyan szipi-szupi cuccokat dobnak ki, applikációt, meg weboldalt, meg minden, hogy csak úgy fütyül. Hát akkor erre valamit lépni kell.
Igen, és egyébként a halogatás, ez nem tudom, én is egyébként tipikusan egy ilyen halogató vagyok, tehát hogy pontosan tudom, hogy mit kéne csinálni, de a toporgok a küszöbön, és hogy ez valószínűleg egyébként nagyobb szervezetekre is jellemző tud lenni, mert ugye pontosan látjuk azokat a kockázatokat, hogy mi mehet félre, de hogy azzal például, hogy mondjuk egy vállalat mondjuk kitart az éppen meglévő, de mondjuk már elavult rendszere mellett, vagy mondjuk nagyon lassan építi fel az újat, azzal azért a fekete hattyúknak ad bőséggel teret, ugye ezek a váratlan, nagyon rossz dolgok, amik történhetnek. Egyébként ez akár lehet az is, hogy mondjuk a közvetlen konkurens egy teljesen másik üzleti stratégiával rukkol elő, amit mondjuk az adott cég nem tud lekövetni. És ilyen szempontból...
De ennek mi köze a websitehoz?
Hát az, hogy ugye nagyon, tehát a legtöbb szolgáltató cég, és ugye sokszor azt gondolják, hogy a website ez csak egy website, de ugye a digitális értékesítés, vagy a digitális ügyfélkiszolgálás az jellemzően ezen keresztül zajlik, és hogy innentől kezdve ugye majdnem mindenhez köze van, sőt, ugye nagyon sokszor már, ami a websájton van, ugyanazok a tartalmak vannak mondjuk akár az ügyfélszolgálatosnak a számítógépén, vagy egyéb helyeken. Tehát ilyen szempontból az egy nem csak egy plakát, hanem
csak
az ügyfélkiszolgálásnak
nem csak egy ilyen statikus valami, amit kifele mutat a bank, hanem az egy több minden, egy kapu befelé is, esetleg a belső rendszer is, sőt az egész content management system az ugye ebben benne foglaltatik.
Igen, és hogy minél tovább halogat, ugye annál drágább lesz.
Hogyan lehet meghatározni, hogy ez mi az optimális időpont, hogy túl hamar sem kell nyilván költséghatékonyság, stb., de amikor meg már mindenképpen érdemes, mert hogy már csak kellemetlenséget, meg költséget, meg potenciális veszélyforrásokat hívunk életre azzal, hogyha nem váltunk. Elmélet és gyakorlat, jöhet mindkettő.
Jó, hát ahogy az előbb is mondtátok, gyakorlatilag egy website, az maga a bank. Így első ránézése, tehát az első találkozási felület, ahol egy ügyfél, vagy a potenciális ügyfél bepillanthat abba, hogy ez mennyire más, vagy mennyire megszokott bank. Ugye nálunk nagy kihívás volt az, hogy mi eléggé kilógunk a bankpiacról közösségi bankként, nagyon speciális ügyfélkört szeretnénk megcélozni, gyakorlatilag azokat az embereket, akik így tudják, hogy a világ jobbá tehető, és mondjuk véletlenül elhiszik nekünk, hogy ez banki eszközökkel is lehetséges. És azt gondolom, hogy egy ilyen weboldalt létrehozni azért nem egyszerű manapság, tehát hogy mi nem a hazai bankoknak a weboldalát vettük elsősorban alapul, nyilván funkcionalitásban igen, de hogy nagyon széles körben körbenéztünk. Ugye az értékalapú bankolás az egy világmozgalom mára, és nagyon sok külföldi képviselője van, és elsősorban azoknak a bankoknak néztük meg az értékalapú bankoknak a weboldalán.
Hát mutatnia kell ugye a weboldalnak mindazt, amit képvisel a bank, tehát mind a színeiben, mind az arculatában, mind a megjelenésében, az, hogy mi kerül legelőre, milyen üzenet, vagy reklám, vagy call to action van a tetején, ugye, mert ez teljesen másfajta filozófiát tud mutatni egy nagyon nyomulós intézmény, vagy mondjuk egy közösségi érdekeket előre toló intézmény esetében.
Abszolút, ugye mi a környezeti és társadalmi hatással bíró projekteket szeretnénk finanszírozni, és ezt is szerettük volna megjeleníteni, de nyilván nálunk is cél az ügyfélszerzés. Így hát nagyon fontos volt, hogy olyan ilyen ügyfélutakat tudjunk meghatározni közösen a Sivával, amik aztán célra vezetőek, és végül számlák nyílnak belőle.
Igen, egyébként ha már egy elmélet, meg gyakorlat, amit Petra is mondott, hogy ez egy teljes társaságot érintő sztori, és azt látjuk, hogy mondjuk legalább három típusú stakeholder van ebben a játékban, az egyik az IT, a másik mondjuk a marketing, a harmadik a termékfejlesztés, és az IT nyilván azt tudja nézni, hogy a biztonsági kockázatok azok növekszenek, hogyha egy elavult rendszeren dolgozik, vagy mondjuk például az ő esetükben, hogy az előző beszállító már nem adott támogatást a rendszerhez, tehát egyre kevesebb ember értett a kódbázishoz, csak egyre nagyobb volt a kitettség, hogy esetleg egyik pillanatban oda jutnak, hogy már mondjuk nem tudják a fejlesztéseiket olyan módon, vagy megcsinálni úgy általában.
Tehát akkor az IT emiatt a leginkább támogató, hogy minél hamarabb és gyorsabban.
Hát ugye általában az IT a megrendelő, de még ők sem feltétlenül mindig, hogy a másik oldal a marketing, meg ugye szintén Petra mondott, hogy ők szeretnének értékalapú kommunikációt csinálni, csak éppen abból az elemkészletből, amivel rendelkeztek, azzal ezt nagyon nehéz lett volna összelegúzni, tehát hogy ők ilyen szempontból voltak motiváltak. Ugye a termékfejlesztés pedig szintén jelentkezik igényekkel, mert mondjuk változik a piac, mondjuk bejön egy új szabályozás, vagy mondjuk egy ilyen babaváró hitel, vagy egy csok, vagy egy valami, arra hirtelen ki kell csapni akkor a terméket, és ezért nagyon nem mindegy, hogy ez milyen módon lehet mondjuk akár egy igénylőrendszert, vagy egy hiteligénylőt megvalósítani az éterben.
Akkor mindenki támogató, csak a menedzsment nézi a bukszát.
Nem, hát mindenkinek azért a kockázatok is megvannak, és hogy igazából ez egy ilyen társasjáték, egy kooperatív társasjátéknak tűnik messziről.
Igen, és egy nagyon jó momentumnak arra, hogy egyáltalán az üzleti folyamatokat újra lehessen gondolni, hogy mit is csinálunk, hogy csináljuk, hogy szeretnénk ezt megjeleníteni. Tehát, hogy azért ritkák az olyan pillanatok egy szervezetben, ahol ennyi társterület el tud kezdeni újra gondolkodni, és gyakorlatilag tabula rázára újra felépíteni valamit, amit a világnak mutatni szeretne. És nagyon-nagyon sok innováció is kigurulhat egy ilyen projektből, Tehát, hogy jóval túlmutat magán a websájton, azt gondolom.
Hát ugye itt most már összekapcsolódik, ahogy mondtuk is itt az elején, hogy a website az egy dolog, de valahogy illeszkednie kell az applikációnak, az applikáció az egyre fontosabb, bejönnek az olyan technológiák, mint a különböző chatbotok, vagy az automatikus üzenetek, meg minden, tehát ez azt jelenti, hogy azért egy ilyen újravarrás az nem csak az, hogy oké, cseréljük le a dizájnt, meg kicsit a kódbázist azt tisztítsuk meg, hanem lehet, hogy teljesen újra kell gondolni, hogy fog működni ez az egész, nem?
Igen, kimondtad ugye a dizájn szót is, egyébként azt gondolom, hogy régebben jó, sokkal jellemzőbb volt, hogy ez egy ilyen technikai dolog, és hogyha visszaemlékszünk mondjuk így akár 20 évvel ezelőtt az első internetbankokra, azokat biztos, hogy nem ilyen UX szemléletben készítették.
Nem, is, azt biztonsági és IT geekek készítették.
Pénzügyi szakemberek definiáltak felületeket, és hogy az nyilván a használhatóság. Akár most azért sokkal inkább azt látjuk, hogy nagyon dizájnvezérelt minden projekt, és hogy mi is, hogy IT fejlesztő cégként meg kellett tanulni, és hogy nagyon jól együttműködni ezekkel a design célekkel, és itt a Magnet projektben is nem az volt nagyon izgalmas, hogy van egy kreatív ügynökség, aki egyébként álmod nagyokat, és hogyha mondjuk rá lenne bízva a fejlesztés, és akkor lehet, hogy ott lenne kompromisszum, mi mondjuk meg tudjuk valósítani technológiai alapossággal azokat a dolgokat, és itt az együttműködésnek a folytonossága, aztán, ami tök fontos volt, és hogy mondtam, a Petrának megkérdezem, hogy ő ezt hogy látta, de a mi oldalunkról egyébként ez egy nagyon progresszív, vagy előremutató együttműködés volt.
Mielőtt mondja, hogy Petra hogy látta, azért azt, mint egyetek hozzá, Léci, hogy mennyi idő volt az egész, meddig tartott, mennyi volt a rákészülés, mennyi volt maga a folyamat, és hogyan zajlott, és akkor igen, Petrát kérdem.
Hát először neked válaszolok, Dani, szerintem atomprofi volt. Én nagyon élveztem ezt a folyamatot végig. Elég hosszúra nyúlt, tehát összességében egy másfél évet vett igényben nagyjából ez a bevezetés, de tudnotok kell, hogy szkópot változtattunk. Szerintem egyébként ez minden ilyen projektnél jellemző, tehát senki ne várja el magától, hogy kapásból tudni fogja, hogy pontosan mire van szüksége, mert maga a folyamat szüli meg aztán azt, hogy mi lesz a legoptimálisabb végtermék. Tehát szerintem, ha valaki büdzsét számol, akkor érdemes még egy ilyen 20%-nyi CR-rel kalkulálnia, hogy valami praktikusat is mondjak a hallgatóknak.
Uh-huh. A CR az a change request, tehát az, ami nem garanciális javítás, hanem egy új igényként.
Hey, tudod, háromszor változtatunk a logón, és amikor legutolsó megvan, és akkor mégis arra gondoltunk, hogy hát akkor...
Én már agyaltam, hogy jön Cristiano Ronaldo a projekthez, de akkor jó van.
De van egy csomó, ebben a szakzsargonban van egy csomó ilyen, például a PO. Az mi?
Igen, hát ugye a PO az meg a Product Owner, szerintem erről talán az Epic Stories-ban már hallottunk korábban, de hogy itt egyébként a különös jelentőség volt pontosan azért, ami elhangzott, hogy előre nem lehet tudni, és lehet, hogy láttunk már hasonlót, és hogy itt egyébként szerintem egy kritikus szerepe van a PO-nak, hogy ő proaktívan legyen benne ebben a történetben.
Igen, és én szeretném név szerint is megemlíteni akkor Kékesi Dórit, akinek nagyon sokat köszönhetünk, és nagyon egy hálával tartozunk.
Ő volt a PO?
Ő volt a PO-nk, és, és imádtuk végig, olyannyira imádtuk, hogy Kincses Andi kolléganőm, akit szintén innen üdvözlök, és aki hátán vitte ezt a projektet marketing oldalról, most alakult egy magnetkórus, és elhívta Dórit, hogy a magnetkórusba énekeljen, tehát hogy itt nagy barátságok is születnek, és tényleg így összecsiszolódnak a bandák.
Azt hittem leszerződtettétek, de ez szokott lenni még.
Én néha megijedtem, amikor egy nagy meglepetésről volt szó, de hogy egyébként szerintem ez tök szimbolikus egyébként, mert tényleg az a lényeg, hogy itt van egy kórus egyébként, ahol harmóniában kell mindenkinek lennie, és hogy szerintem ez egy tök izgalmas lehetőség, hogy egyrészt más céges referenciák, tehát itt mondjuk akár egyéb piaci tapasztalatokból is be tudunk hozni ugye az ügyfeleknek, tehát hogy ő szeretne valamit, és azt mondjuk, hogy oké, ezt lehet, hogy nem így érdemes megoldani, hanem mondjuk egy másik módon, lehet, hogy mondjuk ezzel többet kell foglalkozni, és ilyen szempontból, tehát voltak egyébként kevésbé sikeres választások is ilyen ügyfél kapcsolatoknál, de hogy ez egy nagyon, nagyon fontos dolog, és itt ebből például Dóri, az egész szupersztár, és tök jó, hogy tehát azt látjuk, hogy amikor ők egy projekttel mondjuk így összebarátkoznak, és megvan a kémia, akkor bizalom épül, és hogy valójában ezek nem olyan hosszú projektek, itt azért az emberi dolgokra
egyébként
is
nekik,
kell
mindkettőjüknek az adott időszakra ez volt a fő projekt? Tehát nyilván a PO neki fullba nem, ezzel foglalkozott, vagy projekt, egyszerre többet is
több,
visz, és a marketing oldalról, ő is a egyéb feladatai mellett vitte ezt másfél éven keresztül?
Így van, igen.
Most már akkor nem websitenak érdemes nevezni ezt a dolgot, hanem átalakult, és az új kifejezés a Digital Experience Platform.
Győzzetek meg arról, ez nem valami bullshit.
Hát lehet bullshitnek is nevezni egyébként, de hogy itt visszautalnék arra, hogy ugye a szolgáltató cégek túlnyomó részt digitálisan szolgálják ki az ügyfeleiket. Akkor is digitálisan szolgálják ki, amikor én besétálok az üzletbe, és ott beszélgetek, hiszen akkor is egy digitális felület van, csak azt az ügyintéző nézi, de ugyanazzal a tartalommal. Tehát ilyen szempontból az a UX vezérelt egyébként technológiailag fejlett, biztonságos, meg szabályozott környezetnek megfelelő dolgok, nem egy ilyen one-off, vagy nem egy egyszeri fejlesztés. Tehát ilyen szempontból, hiszen Petra biztos tud arról beszélni, hogy mondjuk mennyi egyeztetés volt köztük így az IT-val, termékfejlesztéssel, mik voltak a félelmek, de hogy ez messze nem egy ilyen eszköz, hanem összefügg a teljes működéssel, folyamattal.
Abszolút, és nem csak az üzlettel, vagy a termékfejlesztéssel, hanem, ahogy az elején említettem, tényleg nem nagyon tudok olyan területet a bankból, aki ne lett volna érintett. Ugye website egy HR tool is, mert itt szeretnénk munkaerőt toborozni, tehát, hogy annyi terület ránéz, annyi féle cél kell, hogy megvalósuljon egy ilyen felületen.
Mi a következő?
Meddig van nyugi?
Igen.
Mikor kell újra kezdeni, és újra foglalkozni a témával?
Én azt gondolom, hogy ebből a projektből kigurult nálunk egy következő is, mert képzeljétek el, hogy úgy néz ki, hogy az intranetünket is gyakorlatilag ugyanerre a sémára fogjuk tudni felhúzni. Uh-huh. Tehát úgy néz ki, hogy nálunk most nincs megállás, de azt remélem, hogy a websitehoz most jó pár évig nem fog kelleni ilyen mértékben hozzányúlni.
Igen, ez, hogyha most csak arra utalok, hogy van egy olyan elemkészlet egyébként, amihez hozzá is lehet illeszteni darabokat, van támogatás, fejlődik, meg mondjuk bármilyen, nem tudom, milyen 3-4 betűs szabályozás jön, akkor annak értelemszerűen így folyamatosan megfelelünk, mert ugye ezt a teljes ügyfélkör el is várja tőlünk, de hogy egyébként akkor így lezáráshoz közeledve, azért szerintem itt a halogatáshoz, hogyha ha visszamennék, akkor tényleg a kockázatok azok nagyon nagyok, pont azért, ami szerintem szóba került, hogy nagyon sok mindent érint, és hogy egyébként itt a projekteknél azt látjuk, hogy a kémián meg a bizalmon túl azért így a jó tervezés, meg ugye szoktunk beszélgetni módszertanokról, annak a helyes használata, az segít ahhoz, hogy egyébként szerintem időbe legyen leadva az a projekt, a költségeket, azokat ne lépjük túl, az egyébként végül senkinek nem érdeke akkor se, hogyha elsőre úgy tűnik. Illetve nagyon sokszor van az, hogy maguk az előnyök is egyébként itt is mondjuk a PO-nak van szerepe, hogy mondjuk mi lesz az eredmény, azt okosan határozzuk meg, mert nagyon sokszor látunk olyan sztorikat is, ahol mondjuk csalódás a projekt, akkor is, hogyha időre elkészült, mert nem hozza várt eredményeket, de szerintem erről majd még idén beszélgetünk egy kicsit.
Oké, hát nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek, és ezt kicsit át tudtuk, benéztünk egy picit így a motorháztető alá, hogy mi történik, amikor valamit így meg kell oldani. Pászka Petra, a Magnetbank marketing igazgatója, és Dojcsák Dániel, a Siva Force marketing kommunikációs igazgatója voltak itt a stúdióban. Köszönjük szépen!
Sziasztok!
Köszönjük, sziasztok!
Mi pedig futunk tovább, mert hamarosan jön Katona Csaba, mesél a múlt rovattal, de csak Spittandi hírei után.
Epic Stories. Történetek a viharos vállalati hétköznapokról agilis szemüvegen keresztül. A Millás reggeli céltudatos és bátor vezetőknek szóló rovata hangzott el.
Még szóval hozzá az első magyar országi
törvények, kodifikált törvények, így van.
Verbőci István nevéhez fűződik mindez, visszaugrunk 1514-be, Katona Csabával.
1514-ben, nem is tudom, rég jártunk ilyen távol attól a kortól, amiben most ért. Tehát ugye főleg a 18.-19. század szokott szóba jönni, mesél a múlt rovatunkban, most 1514, Verbőci. Dózsa
György féle parasztfelkelés, és ez hogy függ össze a törvénykönyvvel?
Oké, ezzel jövünk vissza Spittandi hírei után.